Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon szeretettel köszöntöm az áhítat nézőit és hallgatóit Isten igéjével. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a te megtartó szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy tart még a kegyelmi idő. Köszönjük, hogy éltetsz bennünket, és hálát adunk azért is, hogy megtartottál, megőriztél az elmúlt héten. Hálát adunk azért a szeretetért, hogy van szavad hozzánk ezen a mai délelőttön is. Kérünk téged, hogy most te adj nekünk erőt, hogy tudjunk félretenni mindent, ami megakadályozná, hogy a te igédre figyeljünk, és segíts, hogy szabad és üres legyen a gondolatunk, a szívünk, és engedjük azt, hogy te megtölts a te igéd, a te szent lelked által. Így adj nekünk most erőt a te szavadra figyelnünk, kérünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint ezt megírva találjuk Lukács evangélium a 14. fejezetében, a 12. verstől a 14. versig. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hív meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Kedves testvérek, az előző két alkalommal betekintést nyerhettünk a főfarizeus házában megrendezett ünnepi lakomára. Első alkalommal arról beszéltem, hogy erre az ünnepségre megérkezett egy vízkóros ember is, akit Jézus meggyógyított. Beszéltem a szombatnap kérdéséről, arról, hogy az Úr Jézusban érvényét veszíti a szombatnap, hiszen benne megjelent a nyugalom, a békesség, ő maga a testélet ige. És elgondolkodhattunk azon is, hogy milyenek a mi ünnepeink, mit jelent számunkra a vasárnap, ünnepnap-e egyáltalán a vasárnap. És beszéltem arról a kegyelemről, amely Jézus felénk nyújtott kezében szeretne magához ragadni és kiemelni a bűn kútjából, a bűn mélységéből. Az előző alkalommal pedig láthattuk azt, hogy a megérkezett vendégek hogyan válogatják a legjobb helyeket, a főhelyeket, és így elgondolkodhatunk azon, hogy mi az, ami motivál bennünket, akár egy vendégségben, és hogy milyen is a mi szívünk, az alázat, vagy a felfuvalkodottság, a gőg jellemez bennünket. Ma pedig azt láthatjuk, hogy az Úr Jézusnak a vendéglátó gazdához is van egy-két szava. És talán az imént felolvasott szavak egy kicsit meglepőek, és arra gondolhatunk, hogy ugyan hát hogy mondhat Jézus ilyet egy vendégségben, hiszen ő is egy a meghívott vendégek között, és vendégségben mégiscsak illik viselkedni. Ha valami nem is tetszik, ha valamiről van is valami kellemetlen véleményünk, azt semmiképpen nem illendő ott a vendégségben elmondani a házigazdának, majd utána a háta mögött kibeszéljük. Ugye ez egy ilyen szokás volt ez abban a korban is, nem csak ma. Jézus nem kert el, ugyanis ő nem az emberi szokásokkal foglalkozik, hanem mindazzal, amit az Atya rábízott, hiszen ő nem azért jött a földre, és nem azért lett emberi, hogy udvariaskodjon, és ami emberi szokásainkhoz idomuljon, hanem azért lett emberi, hogy képviselje a mennyei Atya akaratát, és hogyha mi nem úgy élünk, ami egyezne az Atya akaratával, akkor bizony helyreigazít minket, ahogyan megtette még egy ilyen fő farizeussal is, akinél éppen vendégeskedett. Volt szava tanítása a vendégsereghez, és volt szava, tanítása a házigazdához, és ma ezt az utóbbit fogjuk egy picit közelebbről megnézni. Nagyon kiózanító és megdöbbentő, amit Jézus mond, mert azt mondja, hogy te, kedves farizeus barátom, merő számításból rendezel vendégséget. Meghívod, és itt Jézus felsorolja barátaidat, a testvéreidet, a rokonaidat, a gazdag szomszédaidat. És mindezt nem szeretetből teszed, hanem merő számításból. Honnan tudja ezt az Úr Jézus? Hát onnan, hogy egyetlen egy árvát sem látunk itt az ünnepségen, pedig az árvák éheztek. Nem látunk egyetlen egy özvegyet, nyomorultat, szegényt, szükségben lévőt sem a meghívottak között. A meghívottak köre megmutatja, hogy a lakoma nem más, mint számítás. Ugyanis a házigazda számításból készítette ezt az ünnepséget. Mert kiket hívott meg? Meghívta a barátait. Barátokat azért szoktunk hívni egy vendégségbe, egy ünnepségre, mert valószínűleg hasonló a gondolkodásunk, van miről beszélgetnünk, tehát jól érezzük magunkat velük. A vendéglátó jól akarta érezni magát, és ez kellett egy jó asztaltársaság, tehát meghívta a barátait. Ráadásul ezek a barátok majd úgy is visszahívják, tehát amit itt elfogyasztanak, azt majd, ha őt visszahívják, akkor úgy is leeszi náluk. Úgyhogy semmi probléma. A vendéglátó gazdának tehát önmaga a fontos, önmaga a cél. Ez az önzés, amikor én vagyok a legfontosabb, az én boldogságom az, hogy én jól érezzem magam. A gazda célja ez volt, hogy ő jól érezze magát. A saját otthonában is természetesen, ha majd visszahívják a barátai, akkor náluk. Azután meghívja a testvéreit. Miért? Mert azért ez mégiscsak így illet. Hát mit szólna a falu? Mit szólnának a szomszédok? Mit szólnának a többiek, hogyha a saját vérszerinti testvéreit nem hívná meg? Természetesen nem akarta erre fölhívni a figyelmet, meghívta a testvéreit, hogy elkerülje a pletykát, a megszólást, a kellemetlenséget. És látjuk azt is, hogy meghívja a rokonait, a gazdag szomszédokat. Hát őket aztán igazán nem lett volna köteles meghívni, de akkor miért hívta meg őket? Mert valószínűleg úgy sejtette, hogy az ő gazdagságukból, azon túl, hogy majd visszahívják őt is egy ilyen ünnepi lakomára, azért mégiscsak csurran cseppen neki is valami. Ha máskor nem, akkor talán az örökségnél őt is számításba veszik, és neki is jut valami az örökségből. És láthatjuk, hogy azért végül meghívta az Úr Jézust. És arra gondolhatnánk, hogy na jó, de Jézus nem volt sem gazdag, sem előkelő, hát azért őt is meghívta, mégiscsak tett valami jót, de tudjuk az előzőekből, hogy miért is hívta meg az Úr Jézust. Azért, mert figyelte, mert figyelték, mert törbe akarták csalni, mert csapdát akartak neki állítani. Ugyanakkor, bár Jézus szegény volt, azért mégis a maga korában a legismertebb rabbinak, sőt, csodatévő rabbinak számított. Azért, ha egy ilyen vendégségen részt vesz egy ilyen híres vendég, akkor tulajdonképpen ezzel el lehet majd dicsekedni. Mondhatjuk úgy is, hogy egy ilyen híres vendég emeli a parti fényét. Erről majd lehet beszélgetni, eldicsekedni vele. Csak hogy Jézus olyan dolgokat mond mind a vendégeknek, mind pedig a vendéglátó gazdának, amiben nincs sok dicsekedni való. És azt láthatjuk, hogy amikor Jézus megszólal, akkor nem csak úgy a magáét mondja, hanem az Isten igéjét, az Ószövetséget idézi. Ugyanis Isten igéje pontos előírás tartalmazott arról, hogy hogyan kell az ő népének vendégséget rendezni. Több helyen is olvashatunk erről, például az 5 Mózes 14.29-ben. Vedd ki a termésből a tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, hogyha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka, úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek és jól lakhassanak. A lévita a templomban szolgált. És bizony nagyon gyakran nyomorgott, mert Izrael nem adakozott. Nem adta be a tizedet. Amikor elfoglalták Kánaán földjét, és elérkezett a földosztás, akkor a 12 törzsből 11 törzs kapott földet, de a léviták nem kaptak földet, hanem az volt a törvény, az volt a többieknek a feladata, hogy a 11 törzs adja be a tizedet, és így aztán a lévitákat, a papokat is tudták az adományaikkal eltartani, illetve hát nagyon fontos volt, hogy meghívják magukhoz a lévitákat, a papokat. De nagyon gyakran a léviták életében ez nem történt meg, nem kapták meg, nyomorultul éltek azért, mert a többiek nem vitték be a tizedet. Az 5 Mózes 16-11-ben ezt olvassuk, örvendez Istenednek az Úrnak színe előtt, fiaddal, lányoddal, szolgálóddal és szolgálóiddal, meg a lévitával együtt, a jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt. Itt az ige arról beszél, hogy örvendjünk a családunkkal, a gyermekeinkkel együtt, de ne feledkezzünk meg a többiekről sem. És az 5 Mózes 26-12 szintén előírja a lévitákról, jövevényekről, árvákról, özvegyekről való gondoskodást. És számtalan ószövetségi ige van, és aztán persze újszövetségi igék a levelekben. Most ezeket nem szeretném idézni. De egy zsidó embernek, főleg egy fő farizeusnak illett ismernie és betartania Isten törvényét. És azt látjuk, hogy itt az Úr Jézus az Ószövetséget, Isten igéjét idézi, azzal szembesíti ezt a fő farizeust, a vendéglátóját, hogy nem teljesíted azt, amit Isten a vendéglátással kapcsolatban, az ő igéjében, az ő törvényében előír. És ezen a mai délelőttön azt vizsgáljuk meg a saját személyes életünkben, hogy mi hogyan szoktunk vendégséget, ünnepséget rendezni. Szoktunk-e ünnepséget rendezni? Milyen alkalmakkor? Születésnap? Karácsony? Esküvő? Ballagás? Mikor szoktunk mi ünnepséget rendezni? Vagy csak úgy minden ok nélkül? Nyáron nagyon gyakori az, hogy barátok, rokonok összejönnek egy kis sütögetésre, egy kis grillezésre. Ha vendégséget rendezünk, kiket szoktunk meghívni? Meghívjuk a rokonokat, a barátokat, a közeli ismerősöket, talán a gyülekezeti testvéreket? Kiket? Mi motivál, amikor vendégséget rendezünk? Mert itt, ebben a történetben Jézus a számító lelkületről, az önzőségről beszél. Arról, hogy vendégséget rendezünk, hogy mi jól érezzük magunkat, és aztán ugyanezzel a társasággal majd később együtt ünnepeljünk náluk. És most lehet, hogy arra gondolunk, hogy hát azért mi egyáltalán nem vagyunk ilyenek, mint ez a főfarizeus, ugyan nem hívjuk meg a szegényeket, az elesetteket, a nyomorultakat, az árvákat, az özvegyeket, de még a lévitát, a papot, a lelkést sem, de azért teljesen tisztességesek a szándékaink, amikor vendégséget, ünnepséget rendezünk. Azokat hívjuk meg, akik fontosak nekünk, a hozzánk közel állókat, akiket szeretünk. Hiszen az mégiscsak elvárhatatlan, ugye, hogy idegeneket hívjunk meg, olyanokat, akiket nem ismerünk, akik nincstelenek, különösen ebben a mai világban. Hát ez teljesen elképzelhetetlen. Kedves testvérek, fontos tudnunk, hogy amiről itt Jézus beszél, az a saját népe közötti személyválogatás. Felhívja a figyelmet mind a vendégeknek, mind pedig a vendéglátójának, mert amikor a vendégek a helyeket válogatták, és mindenki a legjobbat akarta magának, ugyanígy a gazda is összeválogatta, hogy a számára legkiválóbb embereket hívja meg. Az Úr Jézus itt arra hívja fel a figyelmet és a mi figyelmünket is, hogy közöttetek másként legyen. Vagyis a hívő embernek a gyülekezet közösségében nagyon fontos, hogy észrevegye a másikat, a másik hiányát, a másik nélkülözését, a másik szükségét. Tudunk-e így figyelni egymásra? Akár úgy is, hogy a gyülekezetünkben lévő özvegyet, aki egyedül él, vagy az árvát, meghívjuk egy vasárnapi ebédre, vagy egy ünnepi ebédre. Vegyük észre a szükségben lévőt. Én nagyon hálás vagyok, mert egy olyan gyülekezetben lehetek lelkész, ahol azt gondolom, hogy azért ez többé-kevésbé működik, hiszen látom azt, hogy a testvérek foglalkoznak egymással, igyekeznek gondot viselni egymásról. De különösen higgyük el azt nagy ünnep táján, akár karácsonykor, nagyon fontos lenne meglátogatni az egyedülálló, egyedül lévő testvéreket, gyülekezeti tagokat, akiknek nincs családjuk, vagy távol élnek a gyermekeik, vagy megözvegyültek. Nálunk ez egy nagyon fontos dolog a mi családunkban, a gyerekek kicsi korától, hogy karácsonykor elmegyünk ahhoz az idős testvérhez, vagy testvérekhez, akik özvegyek, akik egyedül vannak, és különösen, amikor a kicsik voltak a gyerekek, egy-egy énekkel, egy-egy verssel szolgáltak, és vitték a kis süteményt, és olyan szívet melengető visszagondolni arra, hogy hogyan tudtak örülni az idős, egyedül lévő testvérek egy-egy ilyen látogatásnak. Vagy advent közeledik. Adventben arra készülünk mindig, hogy a saját magunk szükségleteire elkészített sütemény mellett süssünk mézes kalácsot az idős otthonban élő testvéreknek, és amikor karácsonykor a férjem megy és viszi az evangéliumot, akkor visz egy-egy mézes szívecskét is, ami nyilván nem egy nagy dolog, de nagyon örülnek ezek az idős testvérek, hogy valamit kapnak. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a lelkész család privilégiuma, hanem bárki készülhet ilyen aprósággal, bár azt is tudom, hogy most járvány idején ez egyre nehezebben kivitelezhető, de legyünk találékonyak és imádkozunk, hogy az Úr adjon nekünk ötletet arra nézve, hogy hogyan tudnánk segíteni egymásnak, szebbé tenni az ünnepeket, egy-egy ilyen alkalmat. És nagyon fontos az is, hogy meglegyen bennünk a készség, hogy amikor az Úr indít, akkor megtegyük. Akkor ne sorakoztassunk föl dolgokat, hogy miért nem, hogy most kényelmetlen, ez több munkával jár, hanem amikor lehetőségünk van rá, akkor tegyünk valamit. Akár hívjuk meg az elesetteket, az egyedül lévőket. Nehogy késő legyen. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt a gyülekezetünkbe érkezett egy idős testvér, egy idős néni, akinek meghalt a férje, aki katolikus volt, és a néni evangélikus lévén felkereste a gyülekezetet, és komolyan beépült a gyülekezetbe, és nagyon szívesen jött, mi pedig nagyon nagy szeretettel és szívesen láttuk, és úgy gondolom, hogy otthon érezte magát a gyülekezetünkben. És mivel egyedül élt, özvegy volt, nem volt gyermeke, ezért elhatároztuk a családdal, hogy meghívjuk őt a húsvéti istentisztelet után az ebédre, hogy töltse velünk ezt az ünnepi ebédet. De hát lelkész család lévén azért azt el kell mondani, hogy egy-egy ünnepen azért sokkal több a teendő, mint egyébként, és valahogy olyan sok minden volt az Isten tisztelet után, még nagyon sokakkal beszélgettünk, hogy ez a meghívás elmaradt. És amikor a férjemmel azt beszéltük, hogy te sem szóltál, én sem szóltam, nagyon kellemetlenül éreztük magunkat, de nem érden lakott, és elhatároztuk, hogy akkor majd következő héten. De következő vasárnap nem jött. És aztán kiderült, hogy kórházba került. És jelezte felénk, hogy ne aggódjunk, mert csak egy kis beavatkozás lesz, és nincs is semmi probléma, nem is kell, hogy meglátogassuk őt. És aztán ezért volt olyan rendkívül szívszorító, amikor felhívott a szomszéd asszonya, és azt mondta, hogy meghalt. És nagyon megrázó volt, mert nem éltünk a lehetőséggel, ami ott kínálkozott, mégpedig azzal, hogy velünk ünnepelhette volna az utolsó húsvétját, és hiszem, hogy erre a mulasztásra, erre a bűnre is van bocsánat, mint minden bűnre, de azért mégis nagyon fájdalmas erre így visszaemlékezni. Tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, ahogy a Galata 6.10-ben olvashatjuk. Mert ma ebben az önmagunk körülforgó világban, amikor azt nézzük, hogy nekem mi a kényelmes, nekem mi a jó, amikor az öncél olyan meghatározó, amikor az én házam, az én váram, és ide ne jöjjön senki, gondolata eluralkodik a szívünkben, akkor én hiszem, hogy dönthetünk másként. Dönthetünk másként, mert döntés és akarat kérdése az, hogy ezentúl másként lesz. Hiszen az Úr Jézus szegényé lett értünk. Azért, hogy minket meggazdagítson. Ő elhagyta azt a folyamatos, csodálatos mennyei lakomát, hogy mi részesei lehessünk majd egy napon. És én hiszem azt, hogy az Úr Jézus áldozata, az, hogy az Úr Jézus feláldozta önmagát, ez jelentheti számunkra nem csak az új életet, ha befogadjuk őt a szívünkbe, hanem azt is, hogy új célt szeretne adni a mi hétköznapjainkba, és hiszem az ünnepnapjainkba is, hogy vele lehet másként ünnepelni, hogy vele lehet igazán ünnepelni. És végül a főfarizeusnak azt mondja az Úr Jézus, hogy te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Tehát ne olyanokat hív meg, akiknél majd számítasz arra, hogy na majd visszahívnak, hanem azért hívd meg a szegényeket, az eleseteket, mert ők nem fognak, nem tudnak téged visszahívni. De hidd el, hogy majd az igazak feltámadásakor megkapod a jutalmadat. És ebből tudnunk kell azt, kedves testvérek, hogy a Biblia tanítása szerint lesz feltámadás. Lesz a testnek feltámadása. A lelkünk örök életünk van, de a testnek is lesz feltámadása. Bármennyire is hihetetlennek vagy lehetetlennek tűnik. Különösen is most, amikor közeledik halottak napja, és kilátogatunk majd a temető kertekbe, a szeretteink sírjaihoz, lehet, hogy olyan lehetetlennek tűnik az, hogy lesz feltámadás. Valóban feltámad a test? Igen, Isten igéje világosan beszél erről. Az első korintusi levél 15. fejezetében olvassuk el, hogy hogyan írja le azt, hogy lesz a testnek feltámadása. Az is feltámad, akit eltemettek, akit elhamvasztottak, aki a tengerbe veszett, mindenki kivétel nélkül lesz a testnek feltámadása. De hogy ki, hol tölti az örökké valóságot a feltámadás után, a mennyben vagy a pokolban, hogy dicsőségre vagy gyalázatra támad fel, az attól függ, hogy kicsoda számára, kicsoda számunkra az Úr Jézus. Tehát, hogy az örökké valóságot hol töltjük, a mennyben vagy a pokolban, az attól függ, hogy itt lehet-e Jézus Krisztus, ami személyes megváltunk. Tudunk-e rá úgy tekinteni, hogy igen, Jézus Krisztus az Isten fia, aki önmagát adta értem a Golgotai kereszten, hogy engem megváltson, megmentsen. Mert aki ezzel a hittel tekint Jézusra, és befogadja Jézust az életébe, átadja Jézusnak az életét, az egészen biztos lehet, hogy ott lesz Jézussal a mennyben. Róluk mondja Jézus azt, az igazak feltámadásakor. Ki lehet igaz? Aki elfogadja Jézus Krisztus igazságát. Azt, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is általa. Az Úr Jézus bátorítson mindannyiunkat, hogy igazat adjunk neki, hogy fogadjuk el az ő igazságát ezen a mai délelőttön is, hogy engedjük, hogy ő formálja át a mi gondolkodásunkat, és így tudjuk vele együtt élni a mindennapjainkat, a hétköznapokat és az ünnepeket, és hogyha az Úr engedi és élünk, akkor következő alkalommal tovább folytatva betekintést nyerünk tovább ebbe az ünnepi lakomába, hogy hogyan is tanított Jézus arról, hogy milyen lesz ez az ünnepi lakoma, és hogy kik azok konkrétan, akik majd ott lehetnek vele. Hát az Úr áldja meg a mi életünket, munkáljon bennünk alázatot, nyitott szívet, nyitott lelkületet, hogy észrevegyük magunk körül mindazokat, akik szükségben vannak. És aki szükségben van, abban pedig munkálja ki az Úr azt, hogy tudja elfogadni a segítséget. Hogy legyen benne az az őszinte alázat, hogy a testvérek szeretettel, szeretetből szeretnének gondoskodni róla. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, a te lehajló irgalmadat, kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy te szegényé lettél értünk, hogy minket meggazdagíts. Urunk, te látod ezt az élethelyzetet, amiben most vagyunk, és talán legkevésbé az ünnepségek, a vendégség jut eszünkbe, hiszen körülöttünk egyre többen lesznek betegek, és olyan távolinak tűnik az, hogy akár a nagy családok együtt legyenek, nemhogy idegenekkel, távol lévőkkel, de mégis kérünk, hogy te munkáld ki bennünk azt a készséget, azt a lelkületet, hogy észrevegyük a bajba jutottakat, és ami rajtunk múlik, azt tudjuk megtenni. Így munkáld ki bennünk, hogy tudjunk álhatatosan imádkozni. a betegekért, a nyomorúságban lévőkért, a gyülekezetben, a gyülekezeten kívül, ebben az országban, szerte a világban, Uram, olyan nagyon sokan szenvednek a betegség mélységében, fájdalmában, könyörülj meg azokon, akik otthon, akik a kórházban vannak, légy az ő gyógyító orvosuk, és itt könyörgünk, Urunk, az orvosokért, az ápolókért is, hogy Te erősítsd őket testben és lélekben, hiszen hónapok óta küzdenek, hónapok óta helyt állnak, Te erősítsd őket, kérünk. És hadd kérünk családtagjainkért, szeretteinkért, hogy Te óvj, őrizz bennünket, Te munkálj bennünk felelősségteljes magatartást, hogy valóban csak oda menjünk, ahova feltétlenül szükséges. Őrizd a gyermekeket, a pedagógusokat, Urunk, az iskolában, óvodában. Te adj a pedagógusoknak türelmet, hiszen olyan nehéz ez a helyzet, olyan nehéz maszkban tanítani, tanulni. Könyörülj meg, és kérlek, Te munkálj mindenkiben egymás iránti irgalmat, szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád hazánkat, nemzetünket. Kérünk azért, hogy a széthúzás helyett bárcsak egy irányba tudnánk nézni, és egységben a Te lelkületeddel tudnánk jelen lenni. Kérünk, Urunk, hogy ezt az alázatos, szelíd lelkületet munkált ki mindannyiunkban. Így köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, és Urunk, olyan sok mindenért kellene még imádkoznunk, de kérünk, Te hallgass meg minket, amikor együtt a Te nevedben így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Továbbra is hívunk és bátorítunk mindenkit este 8 órakor egyedül vagy családunk közösségében. Imádkozzunk, vegyük elő az igét és könyörögjünk Isten irgalmáért, hiszen ő azt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.